listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, ma egy érdekes műfajról szeretnék egy pár szót szólni, és két példát bemutatni. Az átiratról, vagy más szóval parafrázisról van szó, ami a 19. század óta divatos műfaj lett. Korábban is előfordult, hogy a zeneszerzők más komponisták zenéjét használták fel, ezek legtöbbször egy témát vettek át, és arra írtak variációkat, mint például Mozart és Beethoven. A romantika korában már egész komplett műveket használnak fel. Az átirat legnagyobb mestere kétségkívül a mi Liszt Ferencünk volt, aki elődei, kortársai közül a leghíresebbek zenéjét írta át, elsősorban zongorára. Többek között Beethoven összes szimfóniája, Verdi és Wagner operáinak részletei, Schubert és Schumann dalai és sok más került fel a listára. Vannak szigorú és szabad átiratok, ezek célja nem a maga mutogatás, hanem kedvenc szerzőinek népszerűsítése. Annak idején nem volt olyan egyszerű egy Beethoven szimfóniát meghallgatni, mint manapság, hiszen a hangrögzítés, a CD világa még messze volt. Nem volt könnyű egy zenekar találni, amely éppen Beethoven szimfóniáját játszott. Viszont a zongora változat mindenki számára elérhető volt, csak egy jó zongorista kellett hozzá, és már is megszólalhatott a zene. Ma egy olyan darab átiratát szeretném bemutatni, amely különösen aktuális a most zajló iskolai ballagások idején. Mi idősebbek jól ismerjük a Gaudeamus Igitur kezdetű régi latin dalt, ami a ballagási ünnepségek elmaradhatatlan része volt, és maradt máig is a legtöbb középiskolában, egyetemen. Liszt egy rövid kantátát írt a dal alapján, és ezt zongorára is átírta, most ezt hallhatjuk Cifra György előadásában. A másik bemutatandó darab azt példázza, hogy még az átiratok legnagyobb mesterét, Lisztet is elérte a végzet, előfordult, hogy az ő virtuóz zongoraműveit is átírták. Két héttel ezelőtt már hallhattak egy részletet a Magyar Nagykövetség legutóbbi hangversenyéből, ahol Friderikusz Péter és Wojtek Ján játszott. A hangverseny műsorán szerepelt Liszt második magyar abszódiája is, Vladimir Horowitz átiratában. Nagy kérdés, hogy szükséges-e Liszt darabjait átírni és még nehezebbé tenni, de a lényeg az, hogy Ján olyan meggyőzően és bravúrosan adta elő a darabot, hogy megérdemli, hogy a szélesebb közönség is hallhassa előadását. Vladimir Horowitzról csak annyit szeretnék most mondani, hogy a 20. században Oroszországban született amerikai zongoraművész, akit világszerte a legjobbak között tartottak számon. Tehát következzék a második magyar rapszódia átirata Wojtek Ján előadásában.
Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják, Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak. Talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat. Amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket. Tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében. Úgy látszik, Hortenzia jól érezte magát annak idején a Délvidéken, mert ma ismét oda tartunk, mégpedig Zentára és Topolyára. Zenta Szerbia, illetve a Vajdaság autonóm tartomány északi részén fekszik, a Tisza jobb partján, 42 kilométerre délre a szerb-magyar határtól. Domborzati és vízrajzi adottságai igen kedvezőek, nem véletlenül vált jelentőssé. Zenta községhez közigazgatásilag további 4 falu jellegű település tartozik, Felsőhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi. Kiváló földrajzi adottságai miatt Zenta ős idők óta lakott hely. Első ízben egy 1216-ból való okmány említi, de ekkor már lakott település, temploma van, s forgalmas átkelő hely a Tiszán. Második Ulászló magyar király 1506-ban szabad királyi várossá nyilvánítja. 1697. szeptember 11-én Szavolyai Eugén vezetésével az európai keresztény seregek Zentánál döntő vereséget mérnek a törökre. Utána a katonai határ őrvidék, majd 1751-től a kiváltságos tiszai korona kerület fontos települése. 1861-től rendezett tanácsú város. A 19. század végén és a 20. század elején a város látványos fejlődésnek indul, ekkor épül meg gimnáziuma, több középülete, modern rakpartja s első vashídja, és ezzel alapvetően kialakult a város mai arculata. A város nevezetességei sorában különösen érdekes a zentai csata emlékkiállító. A látogatók szemügyre vehetik a zentai csata egy jelenetét ábrázoló makettet és a csata gigászi méretű falra festett térképét a csata hőseinek nevével. Megvizsgálhatják az összecsapásban résztvevő katonák korhű öltözékeit, és a csatával kapcsolatos levelezések, térképek és festmények segítségével ugyancsak nyomon követhetik a csata menetét. A torony legfelső termében a nézelődő megismerkedhet a régi 100 évvel ezelőtti Zentával. A városháza teraszáról, vagyis 50 méter magasból gyönyörködhetnek a panorámában, az óriási iránytűk pedig megmutatják a szélkakas különböző irányaiban lévő világvárosok és testvérvárosok kilátótól való távolságát. A régi mesterségek háza bemutatja a letűnt tanyavilág tárgyi hagyatékát, valamint 20 régi műhely teljes felszerelését, több mint 10 000 régi tárgyat. Bácska szívében Magyarország határától 44 kilométerre délre a telecskai Löszfensíkon helyezkedik el Topolya. Itt keresztezi egymást a Budapest-Belgrád vasútvonal és autópálya, valamint a Horvátországot és Romániát összekötő útvonalak. Kitűnő földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a környék vélhetőleg már az őskorban lakott volt. Régészek egy őskori vadásztábor nyomait fették fel a város határában. Ókori szarmata, avar és magyar temetők, illetve települések maradványai is előkerültek itt, valamint egy középkori puszta templom romjai. Az első írásos emlék 1462-ből származik, Mátyás király ekkor ajándékozta édesanyjának a mai város elődjét. A települést Topola néven először a kalocsai érsekség Dézsma Lajstroma említi 1543-ban. A török vész, majd a Rákóczi szabadságharc idején a települést teljesen elpusztították, mégis mindig újra benépesült a környék. 1750-ben felvidéki magyar és szlovák családok betelepítésével születik újjá a kurucok által letarolt puszta. 1803-ban Báró Kraj Pál, az egyetlen európai hadvezér, aki győzelmet aratott Napóleon csapatai felett, kapja meg az éledező települést, és szerez neki mezővárosi rangot. 1906. április 19-én aztán nagy tűzvész pusztít, és a lángok martalékává lesz a város nagyobb része. 1918-ban új fejezet indult Topolya történetében, amikor francia fedezet alatt bevonultak a szerb csapatok. Ez az időszak 1941. áprilisáig tartott. Ekkor a magyar csapatok pár nap alatt visszafoglalták egész Bácskát. Az újabb magyar korszak nem tartott sokáig, 1944. október 18-án az előre törő szovjet csapatoktól támogatva partizánok foglalták el Topolyát. Ettől fogva egészen napjainkig a város Szerbiához tartozik. Topolyán van az ország legnagyobb temploma, a római katolikus Sarlós Boldogasszony templom, mely Vajdaság legmagasabb tornyú temploma, csodálatos, monumentális építmény. De található itt egy jól felszerelt könyvtár is, és nemrégiben elkészült egy nagyon szép szökőkút a város központjában. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a délvidékre látogatóknak!
Kis bácskai gyerek vagyok, kis bácskába születtem. Kis koromtól nagy koromig, de gyárnak neveledtem. Kísért engem kilenc csatlán, a Lecsei fő utcán. Még akkor is beteg innek, kis angyalom ablak. De gyár, gyerek, de gyere be, adj egy csókot, egy utolsót, kacsincsál a szememben. Nem megyek be, nem mehetek, mert meg vagyok vasalva. A szegedi börtön ajtó nyitva van a számomra. Sárga rizdokat lesz a kezére zárva, most tudja csak mindenbe gyárkorába. Megüzenem a csárdás feleségemnek, hogy gondját viselje a hadgyermekemnek. Se gulyásnak, se bojtárnak ne hagyja, mindig csak a begyárságra tanítsa.
Pompás díszbe öltözött, szélben ringó nácis derekán, harmad csillám gyöngyözött. Hátszárnyalva kéklő hegyeken, újra itt a fecske pár. Csillag mintás fénylő takarót, borít ránk az este már. Szorgos méhet, dundít darazsat, apró hangyák seregét. Csábít minden fényes hajnalon, ezer virág szerte szét. Ékes kelyhők szendén csalogat, halmat csepjük tisztatú. Szellők szárnyán úszó illatuk, friss nektárjuk bíztatú. magas csúcsos, pöttöm csigaház, arra szól a zöldjeten. Picsvan bontja sárga szirmait, szélben ringó szőnyegen. Hosszú csőrük vígan kelepel, visszatért a gólyafár. Nádas mentén békák hanaszul, szárnyalnak a tóra már. Napfény hinti fénylő aranyát, dalba kezd egy vén rigó. Erdők, völgyek, csörgő patakok, suttogják, hogy élni jó. Suttogják, hogy élni jó.
Kedves hallgatóink, végre megérkezett a nyár, a levegő teli van illatokkal. Hallgassák meg kérem az összeállításomat, amelyet az illóolajakról készítettem. Az illóolajok tömény lipofil, zsírban oldódó és általában vízzel nem keveredő hidrofób folyadékok, amelyek illékony vegyületeket tartalmaznak és növényekből vonják ki őket. Az illóolajokat definíció szerint desztillációval, vagyis lepárlással, víz, vízgőz vagy gőzlepárlással, hideg sajtolással állítják elő. Az oldószeres extrakciót is az illóolajak kivonásaként tüntetik fel, azzal a növényekkel, elsősorban a finom növényi alkatrészekkel, például virágok illékony komponensét vonják ki, amelynek a végeredménye a konkrét, illetve annak a tisztított változata, az abszolút tinktúra. Fő összetevőik a C10H16 összeképletű terpének különböző izomerjei, de ezeken kívül alkoholok, aldehidek, ketonok, laktonok, észterek, kén és nitrogén tartalmú vegyületek, fenolok és sok egyéb még nem azonosított vegyület is található az elegyekben. Több mint 500 komponenst határoztak már meg, egy-egy olaj ezek közül 5 vagy 20 vegyületből áll. Mivel többnyire drágák, ezért gyakran hamisítják őket. A hamisítványokhoz olcsó olajat, terpentint, alkoholt, ásványi olajat, zsíros olajakat, észtereket, főként ftalsav észtereket használnak. Illatuk általában jellemző az adott növényekre, amelyekből kivonják őket. Az illóolajok nevüktől eltérően nem olajok, mivel az olajok fő tulajdonsága az, hogy fehér papírra cseppentve zsíros nyomot hagynak, és szobahőmérsékleten jelentéktelen a párolgásuk. Ezzel ellentétben az illóolajoknak éppen az a legjellemzőbb tulajdonsága, hogy szobahőmérsékleten is jelentős gyorsasággal elpárolognak, amiután jellemzően nem hagynak nyomot. Vannak ugyanis olyan illóolajok, amelyek olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek színesek, így az olaj elillanása után nem zsíros, de színes foltot hagynak maguk után egy tesztpapíron is. Például a pacsuli, vetiverfű, kék kamilla. Ezen tulajdonságot használjuk fel az illóolajak tisztaságának megállapítására is. Ugyanis, ha el is illan a fehér papírra cseppentett illóolaj, de a papíron a legkisebb nyomát is látjuk a cseppnek, akkor nem 100%-osan tiszta a vizsgált illóolaj. Az illóolaj tehát sok vegyületből álló, vegyes komponensű, folyékony halmazállapotú, 100%-ban illékony anyagok elegye, amely alkotó részei miatt jelentős gyógyhatással bír. Fényre, hőre, levegőre érzékenyek, mert azok az oxidációt és gyantásodást elősegítik. Az illóolajok színe áttetsző, bár van ámbra vagy sárga színű olaj is, mint például a pacsuli vagy narancsolaj. Mivel a növény valódi eszenciáját tartalmazzák, ezért csak kis mennyiségben kell belőlük használni. Nem szabad összetéveszteni őket a parfümolajakkal, mivel ez utóbbi anyagokat szintetikusan állítják elő, ezért terápiás hatásuk nincs. Az illóolajok forráspontja 150-300 Celsius között van, vízgőzzel azonban már 100 fok körül átdesztillálhatók. Az olajokat a parfümériában, az aromaterápiában, kozmetikai iparban, gyógyszeriparban, valamint ételek ízesítésére használják. Gyógyászati felhasználás során a légtérbe párologtatva, közvetlenül inhalálva, fürdőolajként, szájon át, hígítva, kenőcsökbe, krémekbe, bederzsölőkbe keverve alkalmazzák. Önmagukban és keverékként is alkalmazhatóak. Aromalámpába párologtatva mindig hideg vízbe kell cseppenteni. Fürdő vagy masszázs olajonként mézbe vagy zsíros tejbe keverve kell alkalmazni őket. Már az ókorban is használtak illóolajakat. Elsősorban testápolás céljára, illatosításra, néha a testfestésére, de igazán nagy szerepet a szakrális tevékenységekben kapott. Papi beavatást nem volt elképzelhető illóolaj nélkül. Az uralkodókat pedig felkenték. A Biblia szövegében is megtalálható a tömjén, a mirha és a balzsam. Arábia illatai világszerte ismertek. Szíriában a palotákat füstölőkkel, a papság és az előkelők pedig testüket olajokkal illatosították. A lakomák végén a vendégek mirhával illatosított virágfüzérekkel a nyakukba távoztak. A növények főszállítója Babilónia volt. Ők maguk is jelentős mértékben használtak szantált, mirhát, cédrust, ciprust, fenyőt, borókát és rózsát. Az illatos testápolás mindennapos volt a népesség körében, és nem csak a gazdagok között. Ünnepeiken és vallási szertartások alatt rengeteg füstölőt használtak, és sok illatos gyantájú fát égettek. Akár csak Asszíriában. Szemiramisz függőkertjeinek híre illatos mi voltuknak köszönhetően maradt fent. Perzsiában sok illatos fűszert használtak. A Zend Avesta könyv ezeknek a növényeknek a gyógyító célú felhasználásáról is ír. Az egyiptomi királysírokban a használati tárgyak mellé illatszeres palackokat is tettek. A halottak mumifikálásához pedig felhasználták az illóolajak baktériumölő és konzerváló hatását is. A gazdagabbak főként cédrust és mirhát, a szegényebbek fahéjat, szantált és kakukkfüvet használtak. A templomokban sok füstölőt égettek. A napistennek, Rének, tömjént, a holdistennőnek mirhát áldoztak. Így a leggyakrabban a füstölők tömjénből, mirhából és szantálfából készültek. A lélek tisztítására benzoé, cédrus, kakukkfű és boróka volt a legalkalmasabb. Az egyiptomiak voltak azok, akik elsőként foglalkoztak azzal a módszerrel, amit ma aromaterápiának hívunk. A meleg és a száraz sivatagos éghajlat szükségessé tette az illóolajos bőrápolást. Az olajakat emellett az egészség megőrzésére és gyógyításra is használták. Ez utóbbi célra a szerecsendió, sáfrány, kapor, fekete üröm, bazsalikum volt a legalkalmasabb. De a vöröshagyma és a fokhagyma gyógyító hatását is ismerték. Piramisépítő rabszolgáknak minden nap egy vöröshagymát és egy gerezdfokhagymát adtak. Az egyiptomi kultúra hanyatlásakor is híresek maradtak botanikus kertjeik, melyek magukhoz vonzották az akkori világ vezető tudósait. A zsidó kultúrában is nagy hagyománya volt a tömjén és a mirha füstölőként és illatszerként való hasznosításának. Ismerték ezek fájdalomcsillapító és nyugtató hatását. A halálra ítélteknek kivégzés előtt olyan bort adtak, amit tömjénnel és mirhával fűszereztek. A keresztmán szenvedő Jézusnak is ezt nyújtották illatként. A mirhát ruha és fekvőhely illatosítóként is használták. A napkeleti bölcsek is tömjént és mirhát ajándékoztak a kisded Jézusnak. A kínai kultúrában a nagy mennyiségű illóolaj adagolásakor fellépő kábító hatást aknázták ki. Többféle aromás növényt használtak. Sheng Nun gyógynövénykönyve, ami több mint 300 gyógynövényt ír le, időszámításunk előtt 2700-ból származik. Tehát már az egyiptomiak előtt alkalmazták a fahéjat, borsot és a gyömbért járványok ellen. A gyömbért használták erősítőszerként, fájdalomcsillapításra, láz, köhögés, kígyómarás és szembajok ellen is. A gyömbért és ürömöt használták a ma is használatos melegítési gyógymódhoz, a mokszához. Füstölőként és a szépségápolásra is jázmint használtak. A védák szerint időszámításunk előtt 1600-ban Indiában is ismerték az illatos növényeket. A Rámayama eposz szerint 4 különösen hasznos gyógyfű hozott hasznot a sebesülteknek. Az eposz kifejezetten arról beszél, hogy a betegek a füvek illatától gyógyultak meg. Sokra tartották a szantálfaolajat, füstölőik szantálfából és kisebb mértékben pacsoliból, benzoéból, rózsafából készültek, de a fokhagyma, bazsalikom, kardamom és szegfűszeg hatását is ismerték. Az ájurvédikus gyógyászat alkalmazza még a koriandert, gyömbért és a rózsát is. Az egyik legfontosabb gyógymódja a masszázs elképzelhetetlen illóolajok nélkül. Az illóolajakról szóló történelmi áttekintést a jövő héten folytatjuk. Most egy kicsit az illóolajak praktikus alkalmazását szeretném ismertetni önökkel. Aki már kicsit belekóstolt az aromaterápia tudományában, valószínűleg meglepődve tapasztalja, hogy ugyanazon betegségre egyszerre sokféle olaj alkalmazható. Melyiket is használja? Mindegyik egyformán hatékony? Melyek a legfontosabb, melyek jó, ha kéznél vannak? Több mint 400 féle illóolaj ismert, ezekből azonban kereskedelmi forgalomba csak körülbelül 40 kapható. A jól felkészült természetgyógyász 20-30 gondosan kiválasztott, sokoldalúan használható olajat tart készenlétbe, aki pedig otthonát kívánja felszerelni a legszükségesebbekkel, 12 félével már kezelheti, illetve megelőzheti a leggyakorabbi betegségeket. Kezdjük a bazsalikommal. Mire használjuk? Kimerültség, ájulás, csökkent koncentrációképesség, migrén, hörkurut, megfázás, köhögés, asztma, emésztési rendellenességek, darázs és rovarcsípésre. Elsősorban mentális fáradtság esetén használatos. Veszélyei. Túlzott fogyasztása lehangoltságot okozhat. A havi vérzést is megindíthatja, ezért terhesség idején szigorúan tilos használni. Hogyan használjuk? Koncentrációképességünk javítására csöppentsünk zsebkendőre 4-5 cseppet, s lélegezzük be. 6-8 csepp a reggeli fürdővízben frissít, feltölt energiával. Ha rovarcsípésre használjuk, vattacsomóra csepegtetve nyomjuk a csípés helyére. Megfázás, köhögés esetén helyezzünk éjszaka a fűtőtestre nedves, néhány csepp bazsalikommal is átitatott törülközőt. Bergamot. Húgyhólyag és húgycsőgyulladás, láz, herpesz, feszültség, stressz, depresszió, étvágytalanság, pattanás vagy bőrproblémákra. Pikkelysömör és ekcéma kezelésére is használható. Kifejezetten hatásos húgyúti fertőzések, depresszió esetén és bőrproblémákra. Veszélyei. Használata után kerüljük a napozást, szoláriumot, mert bőrfesték problémákat okozhat. Hogyan használjuk? Hangulatjavításhoz aromalámpában vagy pároloktatóba csepegtessünk 4-6 csepp olajat. 6 cseppje a reggeli fürdővízbe téve felfrissít, feldob. Néhány csepp az arztonikba keverve segít a bőrproblémák megszüntetésében. Pattanások megszüntetéséhez keverjünk pár cseppet egy tál meleg vízbe, mártsunk bele egy összehajtogatott gézlapot, csavarjuk ki, majd helyezzük pár percre bőrünkre. Naponta többször ismételjük meg a kezelést. Borókafenyő. Méregtelenítés, vizelethajtás, húgyúti fertőzések, menstruációs fájdalmak, ekcéma, pikkelysömör, fekélyek, sebek, cellulitis, reumatikus fájdalmak, étvágyjavítás és másnaposság esetén. Elsősorban másnaposság ellen méregtelenítésre használatos. Veszélyei, terhesség és vese problémák esetén kerülendő. Hogyan használjuk? 6 csepp borókafenyő olaj a fürdővízbe téve segít a szervezet méregtelenítésében és a másnaposság leküzdésében. Ekcéma és cellulitis kezelésére Hígítsunk fel 3 csepp borókafenyő és 3 csepp kamillaolajat hordozóolajban, ami lehet szőlőmag vagy napraforgóolaj, és kenjük be a problémás bőrfelületet. Borsmenta. Puffadás, hasmenés, emésztési problémák, hányinger, fejfájás, megfázás, influenza, láz, ízületi gyulladás, orr- és homloküreg gyulladás, asztma, hörkurut, fáradtság esetén használatos. Különösen fejfájásra, megfázásra és influenzára javallott. Veszélyei. Ne alkalmazzuk közvetlenül lefekvés előtt, mert zavarhatja az alvást. Hogyan használjuk? Fejfájás esetén tegyünk 5-6 cseppet egy tál hideg vízbe, majd mártsunk bele egy zsebkendőt, csavarjuk ki, és tegyük a homlokunkra. Émeiggés hányinger leküzdésére cseppentsünk néhány cseppet zsebkendőre, és tartsuk az orrunk elé. Megfázás és influenza gyógyítására helyezzünk éjszaka a fűtőtestre nedves, néhány csepp borsmentával átitatott törülközőt. Citromillóolaj. Emésztési problémák, májtisztítás, torokfájás, megfázás, influenza, fertőtlenítés, orr- és homloküreggyulladás, ízületi gyulladás, fogingyulladás, orrvérzés, magas vérnyomás, szemölcs vagy tyúkszem esetén. Különösen hatékony pattanásos bőr kezelésére és kiváló frissítő. Veszélyei. Az érzékenyebb bőrűeknél bőrirritáció jelentkezhet. Alkalmazása után 8 órán át kerüljük a napozást, szoláriumot. Hogyan használjuk? A citromolaj lassítja a bőr öregedésének folyamatát. Tegyünk néhány cseppet szokásos arctonikunkba vagy krémünkbe, és alaposan keverjük el. Különösen fényt ad hajunknak, ha az öblítővészbe teszünk pár csepp citromolajat, s a haj és a fejbőr is egészséges marad. Enyhíti a torokfájást, ha 2 csepp citrom és 2 csepp szantálolajat keverünk egy pohár langyos vízbe, és azzal öblögetünk. Eukaliptuszolaj. Köhögés, torokfájás, hörkurut, orr- és homloküreggyulladás, migrén, húgyúti problémák, húgyhólyaggyulladás, reuma, túlerőltetett izmok, bőrfertőzések, herpesz, szúnyogcsípés esetén. Különösen megfázásra és influenzára jó. Veszélyei. Kerüljük alkalmazását hasonszervi megbetegedésekre szedett gyógyszerek mellett. Hogyan használjuk? Megfázás, köhögés, influenza esetén tegyünk 56 cseppet egy forró vízzel megtöltött tálba, és ezzel inhaláljunk. Izomláz vagy reumatikus panaszok hatékony csillapíthatóak masszázsal. Tiszta, friss illatot kölcsönöz, például betegszobában, ha fűtőtestre helyezett nedves törülközőre cseppentünk belőle. Kiválóan alkalmas például székrekedés megszüntetésére az ániskapor, feketeborzs, majoranna, gyömbér és rozmarin. Vajon melyik a leghatékonyabb? Az olajok zöme igen sokoldalú, és a felsoroltak közül mindegyik segíthet. A gyakorlott aromaterapeuta hagyja, hogy a páciense maga választja ki a számára legkellemesebb, s egyben leghatékonyabb illatot. Kedves hallgatóink, a jövő héten innen folytatjuk egy kis történelmi ismertetővel és még 6 illóolaj bemutatásával. Köszönöm szépen a figyelmet!
Virágok álmai, édes kis kesernyés, méz édes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, ó, elkábít. Mirha és mandula kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként, permetként próbálom egyenként, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom, parfümnek varázsa, szirmoknak világa, vágyaink izzása, sejmeknek siklása, keletnek fűszere, buja kis meséje, úgy elbódít. Most mind kidobom, tors tükröm elhajtom, kabátom szárnyra nyitom,
nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!